Október 4-e, szarvasvadásztábor. Éjszaka kifogyott a lakókocsim gázmelegítőjének palackja, így a változatosság kedvéért arra ébredtem, hogy fázom. Megint 17:30 kezdődik a reggeli, ezután rajzanak ki a vadászok, ki az eddig még el nem ejtett fajok nyomába ered. Beldi helyett ma Greenivel megyek vadászni. Greeny származását tekintve Chevrolet, életkora 25 év és nagyobb, mint egy M1 Abrams tank. Nevét zöld színéről kapta, és ez a tábor első számú vadászautója. Belső tere irdatlan nagy, csomagtartójában futballozni lehet. Az összvérszarvas vadászatánál az autó hatékonyabb eszköz a lónál. Míg az elk igen érzékeny a motorzajra és messzire menekül, az összvérszarvast ez nem igazán zavarja. Az nem kérdés, hogy látunk bakot, így hívják itt a hím összvérszarvast, de Greenivel sokkal nagyobb területet tudunk bejárni, mint a derék Beldivel. Lekapcsolt lámpákkal megyünk ki a területre. Kenny lesz ma a vezetőm, ő az, aki a repülőtérről is behozott. Roger egy másik guide terepjárója fut előttünk, az ő vadásza is összvérszarvast keresnek. Tegnap este láttak egy pár erős bakot, mindenekelőtt azt a területet szeretnénk ellenőrizni. Lassan haladunk, nagyokat zögykölődünk a rázós terepen, közben jut idő a beszélgetésre is. Kenny részben besegít az állami szerveknek, ha kojot, azaz préri farkas gyérítéséről van szó. Nem használnak mérget, az állományt viszont kordában kell tartani, ezért a hivatásos vadászoknak minden eszköz megengedett a minél nagyobb kilövési szám eléréséhez. Még repülőgépet is biztosítanak a munkához. Ez az egyik legveszélyesebb módja a kojot vadászatának. Sok szerencsétlenség és halálos baleset történt már a kollégákkal. Az eljárás szerint a gép a préri farkas fölé repül, majd zuhanó repülésbe kezd. A vadász öntöltő sörétessel, általában beneliket használnak, 3 lövést tesz a kojotra, ebből el kell találnia. A gép mintegy 10-15 méterre a földtől kezd emelkedni. Ha nem sikerül a manőver, akkor a gép a földbe csapódik. A legveszélyesebbnek azt tartják, amikor ezzel a taktikával a prérik és a hegyek találkozásánál vadásznak, mert itt még a hegy oldalának is neki lehet vágódni. Van pár kojot vadász, akik állami alkalmazásban, főállásban, egész évben szinte nap mint nap végzik ezt a kockázatos munkát. Napi átlaguk 10-15 préri farkas. Télen, havastájon kevés a búvóhely, a fehér környezetben könnyebb az állatok észrevétele, ilyenkor a profik akár napi 100 egyedet is el tudnak ejteni. Kenny más módszereket is alkalmaz. Greeny első ülésén van egy elektronikus hívó, vezetőm szerint igen hatékony módja a kojot behívásának. Távirányítós modell, több mint 200 féle hangot mentettek el a memóriájában. Kenny ingyen kapja a készüléket a gyártól, mert van jó néhány hang, amit ő maga rögzített, és a gyártó cég most ezt a hanganyagot használja minden eladott hívón. A hátsó ülésen van a nagyobb testvér komoly hangszórókkal, az több kilométerre is elhallatszik. A kisebb készüléket ki is próbálom, teljesen lehalkítva hallgatom a vérfagyasztó sírásokat és vonításokat az autó belterében. Kenny nagy fegyverrajongó. Maga sem tudja, hány puskája van. 40 és 50 közé teszi a számukat, és nem gondolja azt, hogy ez sok lenne. Most 38 éves, gyerekkora óta gyűjti a fegyvereket, és nem tervezi azt, hogy az évente megvásárolt 2-3 új puskánál alább adja. Nagy dombra hajtunk fel, másfél órát távcsövezünk a tetején. Itt kellene valahol lenniük a tegnap látott bakoknak. Kenny ki is szúrja a triót, egy szomszédos dombon legelésznek. Roger vendégeit illeti az elsőbség, részint, mert nekik ez az utolsó vadásznapjuk, részint, mert ezeket a szarvasokat tegnap ők fedezték fel. Én is velük tartok, mert lehetséges, hogy az első lövés után nem ugrik meg a többi állat, és ha az agancs megfelelő, akkor én is lőhetek. Leereszkedünk a két dombot elválasztó völgybe, és felmegyünk egy kiemelkedésre. Annak tetejéről már át lehet lőni a szarvasokhoz, igaz kissé hosszú lövéssel kell számolni. Roger vendége nekihasal, és 300 VSM kaliberű Szakó esőpuskájával célozgatja is az egyik bakot. Én Kennyvel együtt hátul várakozom, fülemen a fülvédővel. Megérkezik az információ, 260 méterre áll a hármas, társamnak addig kell ellőnie. Nagyot rikkant a Szakó, utána egy gyors ismétlés, és jön a hír, találat. Az első lövés jól ült, a másodikat elhibázta a már mozgó állatra. Az összvérszarvas levágtat a dombról, és eltűnik a lenti fák között. Kenny előre mászik, és inthogy én se tétovázzak sokat. Elől nincsen hátizsák, felkapok egyet, és előre dobom, hasra fekszem. Látom már a két megmaradt bakot, amelyek viszont egyre távolodnak. 330 méter, megjavult a lézer. De nem tudom eldönteni, melyiket kéne lőni. Kenny magyaráz, már célon is vagyok, elkezdem húzni a billentyűt, de Kenny az utolsó utáni pillanatban leállít. Nem biztos abban, hogy érdemes, golyó érette a bak. Magam részéről nem is bánom. A meglőtt bakot nem látjuk fentről a völgyben lévő sűrű növényzet miatt. Megint a terület határán vagyunk. Kenny attól tart, hogy a sebesült át fog váltani a szomszédhoz. Ellenséges a viszony a két terület gazdái között, ezt a lépést tehát meg kellene akadályozni. Most kis különítményünk két részre szakad. Roger és vadásza elindul a völgybe, megkeresik a bakot. Kenny és én a csúcson maradunk biztosítónak. Az én feladatom az, hogyha a megsebzett bak esetleg előkerül a bozótosból, és a szomszéd felé menekül, akkor megállítsam. Megmérem a határt, éppen 300 méterre van. A lenti bozót szélét és a területhatárt jelző cölöpöket 50 méter választja el egymástól. Ennyi helyem és időm lesz a lövésre. Kenny távcsővel pásztázza a környéket, én a céltávcsövön keresztül szemlélem azokat a pontokat, ahol a bak a legnagyobb eséllyel kiválthat. Eltelik 10 perc. Kenny leállítja a műveletet. Ha az a bak mozogni tudna, akkor már ki kellett volna jönnie a lenti sisnyásból. Nem kell hát tovább figyelnünk. Elmegy a terepjáróért, én pedig Rogerék után indulok. Nem kell őket sokáig keresni, hamar rájuk találok. Fekszik az a bak, szép vállaplövés, nem értjük, hogyan juthatott ilyen messzire. Valóban erős trófea. Nem hosszúak a szárak, viszont vaskosak, tömegesek. Örül is a vadász, és a zsigereléshez lát. Megint új módszert látok. A hasüreget felvágja, de a szedcsontot nem. Hosszú szárú kesztyűt húz, úgy emeli ki a belső szerveket. Segítek kihúzni a szarvast olyan helyre, ahová el tudnak jönni a terepjáróval. Közben kapunk egy erős havas esőt, már hiányzott, régen áztam el, és visszaszállok Greenybe. Autós barkácsolásunk folytatódik, de immáron egyedül. A jó vadászidő elmúlt, az elkhez hasonlóan ezek a szarvasok már sokkal inkább viselkednek úgy, mint a mieink, főképpen szürkületben mozognak. Kenny szeme minden eddig látott vezetőm szemén túltesz. Egészen lehetetlen távolságokból veszi észre a szarvasokat, amelyek szürkés ruhája tökéletesen illeszkedik a környezetbe. Volt, hogy távcsővel sem találtam meg azt a bakot, amit ő szabad szemmel észrevett. Látunk is egy ígéreteset 200 méterre, de pont úgy néz ránk két fa között, hogy azok kitakarják az agancs egy részét. Így aztán nem is teszek lövést. Amire el tudnánk bírálni, kereket is old. Újabb dombtetőre érkezünk, és a délelőtti autózgatást egy időre itt befejezzük. A szarvasvadászat nem egy túlzottan mozgalmas vadászati mód ezen a vidéken. Most csak távcsővel pásztázzuk a környéket, de elfeküdtek már a dírek. A korai ébresztő megtette a magáét, kissé kialvatlan is vagyok, így azzal a javaslattal állok elő, hogy kövessük az összvérszarvasok példáját. A táborba visszamenni sem időnk, sem kedvünk, alaposan eltávolodtunk, így Greenyben alszunk egyet. Hely az van bőven, nem kell attól tartani, hogy a lábam elgémberedik. Keresztbe fekszem a hátsó ülésen, és már szundítok is. Másfél órás a déli pihenőnk. Greeny kis köhécselés után életre kell, mint mondtam, nem egy mai gyerek, és továbbhajtunk. Kenny váratlanul egy eddig nem látott összvérszarvast vesz észre. Kimagaslóan erős trófea, a legjobbak közül való. Két dombnyira van tőlünk. Felveszem a fülvédőt, kézbe veszem a puskát, és felteszem az ilyenkor szokásos kérdést. What is the plan? Mi a terv? A terv az, hogy Greenyvel egy dombnyira megközelítjük a szarvast, és onnan próbálunk meg gyalogosan tovább cserkelni. A bak azonban nem tartja a helyét, mozgásban van. Csak az eltűnő farát látjuk arról a helyről, ahonnan eredetileg lőni szerettem volna. Tovább megyünk, rohanunk egy völgyben, a szarvas a csúcsokon. Nem fogjuk így utolérni, lőni kellene. Kenny lehajít egy zsákot, én hasra vágom magam, belenézek a céltávcsőbe, de nem látom, hol van. Kenny reggel elmondta, hogy az öszvérszarvast sokan nézik hülyének, de nem az. Tudja jól, hogy ha mozdulatlan, akkor igen nehéz észrevenni. A mi bakunk ezt a stratégiát választja. Észrevehetett minket, sejti, mire megy ki a játék. Kenny szeme elől azonban nem rejti el a terepszínű bunda. Csak hát nekem kéne lőnöm. Én pedig nem látom. Kenny magyaráz, míg a szarvas egyszer csak nekiindul, sőt, fut. Megmérek egy mellette lévő bokrot, 400 méter. És a bak magasan fölöttünk, tőlünk elfele fut, csak a tükrét látom. Kenny szól, hogy lőjek, én meghúzom az elsütő billentyűt. Egyszerre elönt a fájdalom. A céltávcső szétverte a homlokomat. Szó szerint ömlik belőlem a vér. Véres lesz a távcső, a jacky, a puska, az agyazást markoló kezem és a föld alattam. A vér a szemembe csurog. Erősütést kaptam, azt sem tudom, hol vagyok. Támolyogva térdelek fel. Kenny is látja, mi történt, de az első segélycsomagot a kocsiban hagytuk. Hogy a szarvassal mi lett, ezt senki nem tudja. Vezetőm szerint ugrott egyet a lövésre, de ez csak amolyan kötelező optimizmus. Biztos, hogy elhibáztam. Most azonnal a kocsihoz kell mennünk, és el kell látni a sebemet. Magamhoz kellene egy kicsit térnem, mert szédelgek. Még csak egy zsebkendő sincsen nálunk, amit a sebre szoríthatnék. Nem aggódom különösebben, indulásom előtt elvégeztem egy elsősegélynyújtó és újraélesztő tanfolyamot. Ott megtanultam, hogy a fej érhálózata igen bőséges, ezért már viszonylag kisebbek is erősen véreznek. De be kell kötni, ez nem vitás. Elindulunk a terepjáró felé, közben olyan vércsíkot húzok magam után, mint egy 4-16-os vedörbi magnummal szíven lőtt süldő. A kocsinál egy tekercs WC-papírt találok először, szerencsére még nem használták. Abból tépek egy adagot, és szorítom a sebre. Kenny előveszi az első segélydobozt, de annyira intenzív a vérzés, hogy egyelőre nem veszem le a jó netvszívó papírost. Leülök Granny mellé, és csak szorítom a sebet. 5 perc múlva megnézem a visszapillantóban. Nos, kedves taktársai, ezennel én is csatlakozom a Félhold klubba. Így hívják a világ egyik legnyitottabb vadászklubját. Bárki csatlakozhat hozzá, akinek a céltávcső félhold alakú sebet ejtett a homlokán. Egyre többen vagyunk, és számos nagy nevet is találunk a klubtagok között. Lassan csillapodik a vérzés. Kenny most már fertőtlenít, és ideiglenesen bekötözi a sebet. Összeszedem magam annyira, hogy meg tudjam vizsgálni, mi lett a céltávcsővel. Bizony elég keményfejű vagyok. A Zeiss fókuszáló gyűrűjén külön gumikarika van, ami pont az ilyen balesetek következményeit hivatott mérsékelni. Az ütés annyira komoly volt, hogy homlokom ezt a gumikarikát belepréselte a gyűrű anyagába. Szép kis bemélyedés látszik a gumin. A sebhely és ez a nyom a távcsövön örök emlék lesz egy buta lövésről. Elkezdjük megmászni a hegyet, miközben az elmúlt negyed órán gondolkozom. Technikailag egy teljesen rosszul kivitelezett lövés volt. Ezt kár lenne vitatni, mert a homlokomon lévő kötés meglehetősen alapos bizonyíték. A rövid idő miatt és a nagy izgalom hevében nem készültem fel megfelelően. Ha a hegynek felfelé lövünk, akkor a természetes testtartás megváltozik, a céltávcső közelebb kerül a szemhez. Ilyenkor a fejet hátra kell húzni, még az sem baj, ha nem látjuk a teljes látómezőt az optikában. Ez ugyanis nem befolyásolja a pontosságot. A fegyvert pedig a szokásosnál erősebben kell válba szorítani, különösen akkor, ha az egy nagy teljesítményű és ezért keményebben rugó lőszerhez csövezett puska. Ez az elmélet, amit viszont ezúttal nem tudtam átültetni a gyakorlatba. Nem is maradt el a büntetés. Ez a lövés azonban etikai és biztonsági kérdéseket is felvet. Ahogy Pat, a barátságtalan kanadai vezető mondaná, safety first, a biztonság mindenek előtt. Hegynek felfele a hazai biztonsági szabályok szerint nem szabad lőni. Azért nem, mert ha a lövedék átrepül a gerincen, akkor nem látjuk a vélhető becsapódási helyet, így nem tudjuk megítélni azt, hogy a lőirány biztonságos vagy sem. Az általam eddig megismert amerikai területeken vagy nem is ismerték ezt a szabályt, vagy hallottak már róla, mint valami különös európai szokásról, amit itt viszont nem kell alkalmazni. Többször is írtam már arról, milyen roppant kiterjedésű, lakatlan területek vannak Amerikában. Ez nem csak északra igaz, de így van ez Montana és Wyoming államokban is, és még vélhetőleg igen sok olyan államban, ahová még nem volt szerencsém eljutni. A környéken egyetlen lakott település van, Saratoga, az is innen vagy 40 kilométernyire, és a lövéssel ellenkező irányban. Lőirányba több száz kilométert lehet megtenni anélkül, hogy bármiféle civilizációval találkoznánk. Ez itt a vadnyugat. A határt a végtelen jelenti. Ez a lövés végtelen könnyelműség és felelőtlenség lett volna a Bakonyban, de itt egyáltalán nem jelentett biztonsági kockázatot. És megint itt van az etikai kérdés. Az örök ellentét az amerikai és az európai vadászati kultúra között. Ha otthon azt mondanám, hogy egy távolodva futó szarvasbikát szerettem volna farba lőni, vajon mit szólnának a vadásztársak? Nem hiszem, hogy én lennék a legnépszerűbb ember az asztaltársaságban. És azt hiszem, hogy én sem örülnék annak, ha odahaza egy ilyen történet fültanúja lennék. De a magyar és az európai etikát a helyi vadászati lehetőségek adta evolúció formálta olyanra, amilyen az most. Ez itt nem Európa, ez Amerika. Mások a szokások, mások a törvények, más a vadászat. Más az etika is. Ahogy arra alaszkai vadászatom után utaltam, nem jobb és nem rosszabb. Más. Mit szólnánk ahhoz, ha egy idegen országból jött vadász méltatlankodna és kioktatna minket arról, hogy szerinte etikátlan dolog bőgésben szarvasbikát lőni? Lehet, hogy hazaküldenénk. A texasiak szerint a farlövés, ha azt megfelelő teljesítményű lőszerrel teszik, egy azonnali elhalást okozó találat. Még külön nevet is adtak az ilyen lövésnek. Texas Heart Shot, azaz texasi szívlövés. Ők nem látnak különbséget egy szívet oldalról ért halálos lövés és a belső szerveket hátulról roncsoló, szintén halálos lövés között. Annyira nem tartják helytelennek, hogy sok helyi vadász szerint a farlövés egy biztonságos lövés. Úgy vélik, a sebzés lehetősége lényegesen kisebb, mint egy oldalról érkező, és esetleg a lágyrészt is csak érintő vagy a lábat roncsoló találat esetén. Ha a farlövést elvétik, akkor a vad jó eséllyel sértetlen marad, de ez nem mondható el az oldalról érkező lövésekről. Ez a lövés a helyi normák szerint a legkevésbé sem volt etikátlan. Ezzel senkit sem szeretnék az ilyen lövésekre buzdítani, de látnunk kell azt, hogy egy kérdésre több válasz is létezik. A nagy kérdés tehát az, hogy az európai vadásznak az amerikai vagy az európai etikai normákat kell követnie akkor, ha az új világban vadászik. Ez elsősorban attól függ, hogy eredményesen szeretne-e vadászni vagy nem. Mert ha trófeával szeretne hazatérni, akkor az amerikai normák az irányadók, viszont az amerikai normákhoz az is hozzátartozik, hogy nagyon tudnak lőni. Ez a két dolog, a helyi etika és a lőtudás egymástól egyszerűen elválaszthatatlan. Külön-külön nem szabad őket megítélni. Némely esetben azért enged meg többet az amerikai etika, mert jobban tudnak lőni. És azért tanulnak meg jól lőni, mert másképpen a helyi viszonyok mellett nem lennének sikeres vadászok. Ez az igazság. Természetesen az Európából, Magyarországról érkező vadász dönthet úgy is, hogy az otthon tanult és elvárt etikai szabályokat és szokásokat követi Észak-Amerikában is. Nem tesz lövést futó szarvasbikára, csak akkor lő, ha a vad legalább nagyjából keresztben áll, és nem süti el a puskáját, ha a célpont 150 méternél messzebb van. Az ilyen vadász sajnos trófea nélkül fog hazatérni. Mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a fontosabb, vagy mit szeretne. Otthon vannak vadászok, akik azon az állásponton vannak, hogy a hazai etikát akkor is be kell tartani, ha külföldön vadászunk. Egy dolog ilyen gondolatokat internetes fórumokon vagy vadászúrságokban, esetleg egy asztal körüli beszélgetéseknél hangoztatni, és egy egészen más dolog azt a helyszínen, a gyakorlatban is megvalósítani. Amikor rengeteg, vagy még annál is több pénz fekszik egy útban, és amikor a kívánt vad csak a hazai etika felrúgásával ejthető el. Eddigi utam során egyetlen egy olyan lövésem nem volt, ami mindenben megfelelt volna a magyar vadászati normáknak. A vadászat egy olyan tevékenység, amelyet nem elméletben, hanem gyakorlatban kell megvalósítani. A kettő között nagy a különbség. A szépen hangzó beszédeknek, a mélyen szántó gondolatoknak és a bölcs filozófiai eszmefuttatásoknak gyakran nincs sok közük a valósághoz. Már persze csak akkor, ha az a valóság nem a hazai erdőkben, hanem például az alaszkai tajgán zajlik. Ahogy írtam, azért is más a helyi etika, mert ha mindig minden amerikai vadász az európai normákat követné, akkor eredménytelen lenne a vadászat. Itt nincsenek ismerős bakok, nincsenek magas lesek vagy szórók. Nincs olyan mondat, hogy ide ki szokott járni egy erős kan, mindig 8 után érkezik. Ez itt egy ősvadon. Az itteni feltételek más vadászokat nevelnek, mint az óhazában. Nagyszerű vadászokat. Olyan vadászokat, akik teljesen magabiztosan lőnek 300 méterre. Akik nincsenek meglepve attól, ha egy átlagos vadásznap 12 óráig tart. Akiknek a vadászat magától értetődő velejárója a végtelen gyaloglás, és az állandó kúszás-mászás, a bozótokkal való hadakozás, a mostoha időjárás, és a minden kényelmet nélkülöző táborélet. Mert ez is része az amerikai vadászati kultúrának. Ezt sem szabad elfelejteni, amikor az amerikai vadászokról formálunk véleményt. Ha a magyar vadásznak sikerül magát túltennie azokon az egyébként szerintem teljesen lényegtelen kérdéseken, hogy az amerikaiak miért hordanak terepszínű ruhát, miért lövöldöznek katonai jellegű fegyverekkel, és egyáltalán miért nem olyanok és miért nem úgy viselkednek az amerikaiak, mintha európaiak lennének, nos, akkor nagyon jó vadászbarátokat szerezhet a tengeren túlon. Olyan barátokat, akik nagyon tisztelik azt a vadászt, aki sok ezer kilométerről érkezik hozzájuk, hogy az ő hazájukban vadásszon. Olyanokat, akik gondolkodás nélkül azonnal kölcsönadják a méregdrága puskájukat, vagy bármely felszerelésüket, ha arra szükséged van. Olyanokat, akikhez bármilyen kérdéssel fordulhatsz, biztosan segíteni fognak. Nem a különbségeket kell hát keresni a két kontinens között, mert különbség az elég sok van, de annál csak egy valamiből van több, az azonosságból. A vadászat szeretetéből, amely közös nyelvet teremt a távoli földek más elveket valló lakói között. A szarvas természetesen nem lett meg. Nincs sok ember a világon, aki ilyen körülmények és feltételek mellett pontos lövést tudna leadni. Én sajnos nem tartozom közéjük. Már csak nagyjából 1 millió átgondolt és célzott lövést kell tennem, és utána én is meg tudom lőni az ilyen vadakat. Semmi nyomát nem láttuk a találatnak. A gerincen hósáv húzódik, bármilyen vérzést észre kellett volna vegyünk. A bak vélhetőleg ilyetében ugrott akkor át, és most sértetlen. Ez nem is olyan rossz hír, mert így van még egy esélyem az összvérszarvas elejtésére. A sebzés ugyanis itt is elejtésnek számít. Visszaszállunk Greenybe. Alig 15-20 percet haladunk, amikor Kenny újabb bakokat vesz észre, egy az autótól jobbra lévő hegyen. Sok totojázásra nincs idő, mert a Rudli legelészve távolodik. Kenny gyorsan bírál, és igen, van köztük egy erős, azt kellene meglőni. Nem érek rá hátizsákokból körülményesen lőállást készíteni Greeny motorház tetején, ezért az autóból fogok lőni. Nem kedvelem ezt a megoldást, mert ez átlépi azt a határt, amit magam számára elfogadhatónak tartok. Ezúttal azért teszem meg mégis, mert nincsen más lehetőség. Most kezdődik az Alaszkában is megismert, melyik bakot lőjem játék. Nekem teljesen ismeretlen állatfajról beszélünk, csak képeken és videókon láttam az egyedeit. Be kell vallanom, hogy ezek alapján nem tudok még bírálni. Vezetőm tanácsára szorulok. Ő pedig türelmesen magyarázza, éppen mit tesz a kiszemelt bak. Én nézegetem mind a 4 lehetséges állatot, de egyik sem azt teszi, amit Kenny éppen mond. Fáziskésésben vagyunk. Végre megvan a kívánt bak, akkor meg Kennynek nem jó. Sok vadász videón forgatott már, szeretnénk, ha erről az elejtésről is készülne felvétel. Kennynek ismeretlen a kamerám, ezért némi időre van szüksége a beállításhoz. Én pedig továbbra sem merek kiszállni, mert bármelyik másodpercben várom az engedélyt a lövésre. Minden helyre áll. Kenny a kamerával, én a puskával vagyok a célon. Csak éppen hogyan lőjek? A bak magasan fölöttünk van. Nem tudok az ablakkeretre támasztani úgy, hogy stabil legyen a fogás. A szarvas ehhez túl magasan van. Hirtelen ötlettől vezérelve jobb lábamat kilógatom az ablakon, a bakancsomra teszem a puskát. Ahogy a lábfejemet emelgetem, úgy tudok magasabb vagy alacsonyabb célt befogni. Még sosem próbáltam ezt a lövést, nem is hallottam vagy láttam hasonlót, de igen biztos feltámasztást ad. 252 méter. Érzem a lövést, már akkor tudom, hogy meg lesz, mielőtt meghúzom a billentyűt. Nagyot bukfencezik lefele a szíven lőtt összvérszarvas. Megvan a videó is. ez a vadászatom is sikeres volt. Miután lefejeltem a távcsövet, aggódtam a beállítás miatt. Vagy nem állítódott el, vagy nem annyira, hogy az komolyan befolyásolja a találatot. Alaposan megnézzük, hol hagyjuk a meglepő módon most szépen magyar módra kizsigerelt bakot. Pár éve előfordult, hogy Roger, a másik vezető, az elejtett baknál hagyta a vendéget. A vadász unalmában elsétált, Roger pedig az agancsra hajtott. Darabokra tört, de a preparátor kiváló munkával, az elejtés utáni fényképek segítségével helyre tudta állítani az eredeti formát. Mi nem gázoljuk el a szarvast, inkább betesszük a csomagtartóba, és az erősödő alkonyatba hazafelé indulunk. Akkor a vihar kerekedik, és a táborhoz olyannyira közel csapnak be a villámok, hogy a puskámat és a kamera állványát a kocsiban hagyom. Nem szeretnék élő villámhárító lenni. Műtéthez készülnek a szarvasvadász táborban. Pár pohár viszkivel melegítek az operációra. Kenny szeretné újra kötni és alaposabban megvizsgálni a sebet, ő lesz a főorvos. Burke, egy újonnan érkezett vadász, és tegnapi vezetőm Jeff az asszisztencia. Előkerülnek az első segélyládák, nézegetik, melyik szert alkalmazzák. A bőség zavarával küzdünk, mindenféle medicína, kötszer és kellék hever az asztalon. Végre egyességre jutnak, mit és milyen sorrendben kell használni, és csak sikerül végrehajtani a beavatkozást is. Egybehangzó vélemények szerint életben maradok. Újabb adag szesszel ünnepeljük meg a sikert, és a vacsorához fogunk. Ezek számomra a vadászat legszebb pillanatai. Nagy asztaltársaság, a jókedv és a vacsora melletti beszélgetések. Tegnap egy elk, ma egy összvér szarvas. Így vadászgatunk Wyomingban. Lazán.